konferencia. Szeretném megkérni, hogy mindenki foglaljon helyet. Szeretettel köszöntök mindenkit a Szigetköz és a Csalóközi Rehabilitációja Lehetőségek és Kockázatok című konferencián, melynek megszervezésére, elnök úr kérésére a Magyar Tudományos Akadémia Környezettudományi Elnöki Bizottsága vállalkozott. Pár információt szeretnék előtte elmondani. Az egyik fontos információ az, hogy lesznek angol nyelvi előadások is, tehát akár az, aki angol nyelven nem érti a magyar nyelvet és angolra szeretné a tolmácsolást, akár az, aki nem jó angolban és szeretné, hogyha magyarul tolmácson keresztül hallaná. Kint az ajtó előtt a középső ajtótól, ahogy kimennek, balra lehet felvenni fejhallgatókat, és akkor folyamatosan követni lehet az előadásokat. Ezt meg lehet tenni akár most is, de a szünetben biztos. Az angol előadások azok a szünet után fognak kezdődni. Ez az első, a második. Ami miatt én kimondottan örülök, hogy itt találkozunk, az az, hogy az utóbbi időben, ha valami zavarja az embert, akkor az a párhuzamosság és az egymás mellett elbeszélés, ami gyakorlatilag bizonyos esetekben kinyilatkoztatásokban jelentkezik meg, bizonyos esetekben pedig csak azt fogadom elérként, amivel én egyetértek, hogy az akadémia soha nem volt ilyen típusú intézmény, mi szeretjük a dolgokat megbeszélni, szeretjük nyíltan megbeszélni, szeretjük úgy megbeszélni, hogy mindenkinek megvan adva az a tisztelet, ami jár egy előadónak, és természetesen az lenne legrosszabb, hogyha mindenki azonos véleménnyel lenne, mert olyan világ nem lesz, nem is volt, nincs is, és nem is lesz. De ugyanakkor ahhoz, hogy olyan eredményeket tudjunk elérni, ami akár gazdaságilag, akár politikailag, akár tudományosan beépíthető a rendszerbe, ahhoz nem tudjuk megkerülni azt, hogy párbeszédek ne legyenek. És akkor egy kis csordásként egy személyes dolog, hogy elnézést kérek, hogy nem zakóba vagyok, de a saját fenntartható fejlődésem egy kis csordát szenvedett, mert estem egy hatalmasat, és a vállam kiugrott, visszarakták. Pulóvert még bírja, de az akó elég keményen irritálja még, úgyhogy ezért elnézést szeretnék kérni. Szeretném felkérni Lovász Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, a elnöki köszöntő megtartására.
Tisztelt konferencia résztvevők, kedves szlovákiai vendégeink, kutatótársak, hölgyeim és uraim! Évtizedek óta görgetjük magunk előtt a Dunával kapcsolatos ökológiai, energetikai, jogi és politikai vitáinkat. Pedig a képlet ebben egyszerű, mindenki megfelelő mennyiségű tiszta vizet, egészséges környezetet, gazdag és változatos élővilágot szeretne látni, szeretne ebben élni. Persze, ha egy energetikai szakértőt kérdezünk, ő mást fog kiemelni a fontossági sorrendben ebből, mint egy környezetvédő, és megint mást azt, aki a helyszínen él a sziget közben, vagy a csaló közben, és ott van az otthona. A Magyar Tudományos Akadémia azért szervezte meg ezt a találkozót, hogy a magyar és szlovák kutatók, kormányzati tisztviselők, természetvédők szakmai érveket megismerve, egymás szakmai érveit megismerve tudjanak a vitában részt venni. A mai találkozás közvetlen előzményeként két levelet kaptam tavaly év végén a Sziget-Csalló közügyében. Az egyiket Trócsányi László miniszter úrtól, aki arról értesített, hogy a Bős-Nagymarosi vízlépcső tárgyában a Hágai Nemzetközi Bíróság 1997-ben hozott ítéletének végrehajtása kapcsán magyar-szlovák tárgyalások folynak, ezek magyarországi felelőse az igazságügyi minisztérium, és nyilván az igazságügyi minisztériumnak is szüksége van azokra a szakmai szempontokra, érvekre, amiket egy ilyen tanácskozás felszínre tud hozni. Felmerült egy olyan nyilvános esemény gondolata, ahol különféle szakterületek képviselői eszmét cserélhetnének az eltérés által érintett Dunaszakasz, az eltérítés által érintett Dunaszakasz helyreállításának lehetőségeiről. Rövidesen egy másik levél is érkezett, egy Dunakarta ülés előadói, köztük jeles kutatók azt írták, hogy idézem, jogos igényeink a tárgyalások során vagy nemzetközi fórumokon csak akkor képviselhetők eredményesen, ha azokat a magyar fél friss kutatási eredményekkel és modellszámításokkal tudja alátámasztani. Ilyenekkel azonban a szigetközi monitoring vizsgálatok költségvetési támogatásának felfüggesztése óta nem rendelkezünk. Ezért azt kérték tőlem, hogy ismét idézem, kérjük, kezdeményezze a szükséges munkálatok elvégzését és az eredmények nyilvános tudományos vitáját, nehogy a kormányzat eljárását jóvátehetetlenül tévútra terelje a szűkös ágazatpolitikai érdekek befolyása, esetlegesen kijelölt szakemberek nyilvánosságot kerülő működése. Én ezért különösen örültem annak, hogy a kormányzat részéről érkezett kezdeményezés az mutatta, hogy a kormányzatnak nem ez az utóbbi megoldás a célja, és ezért különösen örülök annak, hogy ez a tanácskozás létrejött. A magyar kormány 2008 és 2010 között az összes érintett tudományág csak nem 30 képviselőinek bevonásával vizsgálta a szigetközi rehabilitáció lehetőségeit. Szlovákia 2012-ben és 2013-ban válaszolt a magyar kutatási eredményekre, felvetésekre és javaslatokra. A két vizsgálati anyag együttes nyilvános bemutatására és értékelésére azonban ez ideig nem került sor. A mai konferencia első délelőtti fele az elvégzett, de széles körben még nem ismert munka megismertetésére szolgál. Délután különféle civil szervezetek és a jelentkező résztvevők fogják elmondani véleményüket. A szervezéssel, előkészítéssel járó feladatokat az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottsága vállalta. Láthatják, hogy a kiküldött meghívó hátoldalán összegyűjtötték a mindeddig nem, vagy kevéssé ismert stratégiai környezeti vizsgálati jelentések internetes hozzáférhetőségeit. A Magyar Tudományos Akadémia arra törekszik, hogy egy-egy fontos nemzeti ügyben tudományosan megalapozott véleménnyel álljon a társadalom, illetve a döntéshozók elé. Illetve ha egy ilyen vélemény nem létezik, akkor a vélemények egymással való összehasonlítását, egy ütköztetését tegye lehetővé. A mai tanácskozástól függetlenül már tavaly ősszel megalakult az Elnöki Víztudományi Adhok Bizottság, amelynek fő feladata, hogy felmérje a víz és környezet tárgykörben eredményesen végezhető kutatások lehetséges tematikáját, illetve azok akadémiai szervezeti hátterére tegyen javaslatot. Nyilván nem fogja a mai tanácskozás a vitás kérdéseket lezárni, nyilván nem fog egyetértést teremteni, de bízom abban, hogy minden ma elhangzó szó közelebb visz a problémakör objektív, tudományosan megalapozott megértéséhez, és talán ahhoz is, hogy az elhangzottak alapján meg lehessen találni az adott feltételek között a legjobb megoldást. Eredményes tanácskozást kívánok!
Köszönöm szépen, elnök úr, és mielőtt az első előadót felkérem, teremben többen vannak, akiknek egy atyai jó barátjának volt egy olyan mondata, hogy akközött, hogy valakinek kiszorod a szemét és a nyakába borulsz, az érzelmek széles skálája áll rendelkezésre. Úgyhogy én szeretném, hogyha az érzelmek széles skáláját használnánk a mai nap. Első előadóként felkérném Baranyai Gábor urat, a bős-nagymarosi tárgyalások helyzetéről történő beszámolójának megtartására.
Tisztelt elnök úr, tisztelt résztvevők, én szeretettel üdvözlök mindenkit, és első helyen meg szeretném köszönni az MTA-nak, hogy ezt a fontos és időszerű konferenciát összehívtam. Mielőtt azonban rátérnék a bős-nagymarosi tárgyalásokról a dandó rövid összefoglalomra, a magyar kormány egy történelmi adósságát szeretném rendezni. Nevezetesen dr. Kovács György ökológus a bős-nagymarosi tárgyalások korábbi titkárának személyével kapcsolatban. Mint sokak számára ismert, Kovács Györgyöt 2010 tavaszán egy úgy gondoljuk méltatlan és alaptalan sajtókampány eredményeképp az akkori környezetvédelmi miniszter felmentette, annak ellenére, hogy a később lefolytatott vizsgálatok, illetve személyes tapasztalatok is azt mutatták, hogy semmiféle olyan mulasztást ő nem követett el, ami ezt indokolta volna. Sőt, munkáját mind emberi, mind szakmai szempontból példaértékűnek tekintjük, és máig az irányítás alatt elkészült szakmai anyagok adják egyébként a bős-nagymarosi tárgyalások alapját. Természetesen az igazságügyi minisztérium nem jogutódja a volt környezetvédelmi minisztériumnak, de az igazságügyi miniszter úgy értékelte, hogy erkölcsi elégtételként egy levélben ismerné el Kovács úrnak a bős-nagymarosi tárgyalások előmeneteléhez való hozzájárulását, melyet én most szeretnék átadni. Ezek után röviden szeretném összefoglalni azt, hogy mit is tudhatunk, mi is látszik a bős-nagymarosi tárgyalások kapcsán, és ezt igazából szeretném egyfajta történeti, politikai kontextusba is helyezni azon túl, hogy bizonyos tényeket felsorolok. Először, ami a kiinduló pontunk, ugye bős-nagymaros ügyében Magyarország, magyar kormányok álláspontja 1998 óta nagyjából egészéből változatlan. Ezeknek szeretném ugye a sarokköveit hangsúlyosan kiemelni. Az első az, hogy Magyarország nem épít alsó vízlépcsőt, sem vízerőművet, sem Nagymarosnál, sem Pilismarottnál, sem Szigetközben. Tehát nem építünk se alsó vízlépcsőt, se vízerőművet. A következő, Magyarország több vízre tart igényt az öreg Dunában, ugye az elterelés által érintett Dunaszakaszban, bár tudjuk azt, hogy egyébként a bős nagymarosi per tárgyában hozott nemzetközi bíróságítélet nem alapozza meg az 50%-os vízigényt, és egyébként Magyarország sosem terjesztett elő ilyen vízigényt. Mindazonáltal mi jelentősen szeretnénk növelni a közös Dunaszakaszba, illetve a mellékágokba juttatott víznek a mennyiségét. Következő ilyen kiinduló pontunk, hogy helyre kívánjuk állítani a Szigetköznek és a Csallóköznek az ökológiai és vízrajzi egységét. Ugye ez eredetileg egyetlen ártéri ökoszisztéma volt, alapvetően a jelenleg hatályos kormányhatározat is ezt tűzi célul, azzal, hogy tudomásul veszük azt, hogy az időközben bekövetkezett jelentős állapotromlás eredményeképp itt csak komoly műszaki beavatkozásokkal lehet ezt az egységet helyreállítani. A következő, hogy Magyarország nem kíván tulajdonrészt vásárolni, és ekképp részt venni a bősi erőműnek az üzemeltetésében. Itt szintén van sokféle féligazság vagy információ, hogy nekünk mi jár abból a rendszerből. Ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nekünk egyfajta vételi opciónk van erre. Az utolsó pont pedig, hogy a Duna elteréséből származó kárainak a kompenzációját Magyarország alapvetően a megnövelt vízmennyiségben kéri. Hangsúlyozom, 1998 óta ezek a tárgyalási, bős-nagymarosi tárgyalási pozíciónak az alapkövei. Mik a lehetőségeink? Ugye itt szintén nagyon sokféle mítosz elképzelés és azt hiszem kicsit érzelmi indítatású elvárás lelhető fel ebben a közösségben, amely ugye aktívan érdeklődik bős-nagymaros kérdéseire. Az első, ami egy sajnálatos tény, vagy egy nagyon kétértelmű ítéletünk 1997-ből, közismert, hogy a Nemzetközi Bíróság sok kérdésben nem döntött, sok kérdést nyitva hagyott, lehetővé téve, hogy gyakorlatilag létezik az ítéletnek két párhuzamos értelmezése. Gyakorlatilag nagyon sok pontjáról a nem rendelkező részben található egyértelmű állítások kivételével, gyakorlatilag föl lehet építeni két párhuzamos jogi világképet az ítélet alapján. Mindazonáltal néhány dolgot azért rögzített a Nemközi Bíróság. Először is, hogy hatályában tartotta 1977-es szerződést, mely egyébként nem része a magyar jognak, mi annó azt ugye egy oldalon fölmondtuk, dereguláltuk, és máig ugye értelemszerűen ez nem került vissza a magyar jogba. Mindazonáltal egyfajta keretet, nemzetközi jogi keretet ad, amelytől nem tudunk eltekinteni. Másik, amit már említettem, hogy sajnálatos módon nem rögzíti azt a Nemzetközi Bíróság ítélet, hogy Magyarország jogosult lenne a víz 50%-ára, hanem egy dodonai mondatban Ugye a nemzetközi vízjog szent gráját dobja vissza hozzánk, az méltányos és észszerű víz megosztása, a hasznok méltányos és észszerű szedésére utasítva a két országot. És mivel ugye ez eredetileg egy közös beruházás lett volna az egész, de mivel Nagymaros ugye nem épült meg, a Nemzetközi Bíróság azt is mondja, hogy a Magyarország részt kíván venni a bősi erőm üzemeltetésében és illetve az áramban, akkor ugye neki be kéne fizetni azt az eszközt, be kéne fizetni azt a sok pénzt, amit ugye ő annó úgymond nem fizetett be ebbe a közös beruházásba. Következésképp ugye sajnos ingyen áram sincs a Nemzetközi Bíróság ítélete alapján. Ami még úgy gondolom, hogy egy fontos tény, hogy az uniós tagság, amelytől igazából áttörést vártunk, én magam egy nagy léptékű tanulmányt írtam annó, hogy az uniós környezetvédelmi jog hogyan fogja radikálisan megváltoztatni a tárgyalási kereteket. Igazából csak nagyon kis mértékben, bár mindenféleképpen pozitív irányban változtatta a külső jogi, politikai kereteket. És ami még úgy gondolom, hogy a státusz quo-hoz hozzátartozik, a jelenlegi helyzethez, hogy a Duna 1992-es elterelése óta egyetlen közös érdekű műszaki beavatkozás történt, ugye ez a kiliti fenékküszöb megépítése, amely lehetővé tette a szigetközi rehabilitációt. Ugye ebből mi a jelenlegi helyzet? Van egy státuszkó egyébként Szlovákia számára úgy gondoljuk egyoldalúan kedvező, és sajnos azt is tudomásul kell venni, hogy a nemzetközi nagypolitikát nem érdekli Magyarország és Szlovákia vitája. Nem fog az ENSZ, illetve különböző európai intézmények azzal foglalkozni, hogy egy egyébként már nemzetközi bíróság elé utalt vitában Magyarország és Szlovákia hogyan dönt. Ugye hol tartunk jelenleg, mi a tárgyalásoknak a jelenlegi helyzete? Ugye tekintettel arra, hogy nagyon sokáig a felek szinte semmilyen kérdésben nem tudtak egyetérteni, 2007-ben úgy döntöttek, hogy egy közös környezeti stratégiai hatásvizsgálatot indítanak, melyben egyébként legalábbis magyar oldalon, ugye minden a kérdésben életszerűnek vagy észszerűnek tűnő műszaki megoldást ugye a kutatók megvizsgáltak. Magyarország 2010 márciusában töltötte föl a közös szerverre ugye azt a tanulmánycsomagot, amelyet önök a konferencia meghívóhoz csatolt linkeken elérhettek. Szlovákia 2012-ben, illetve 2013-ban adta meg erre a válaszát. Ugye formálisan annyi történt azóta, hogy 2015 októberében a felek, a két kormány meghatalmazott, tehát a szlovák partnerem is én, lezártuk a stratégiai hatásvizsgálat első szakaszát, melynek az volt a következtetése, hogy hidrológiai, ökológiai és gazdaságossági szempontból a meglévő fenékküszöböknek az újabb küszöbökkel való kiegészítése tűnik optimális megoldásnak. Szeretném hangsúlyozni, hogy nincs kormánydöntés, hogy ez lesz a végleges megoldás. Volt egy szakkét szökértői anyag, aminek úgy tűnik, hogy ez a közös metszete. A felek alapvetően ezt tekintik a további tárgyalások során kiinduló pontnak. Ami nagyon fontos, és ami úgy gondolom, hogy mindenféleképpen üdvözlendő szlovák oldalról is. Ugye a bős Nagymaros egy óriási probléma halmaz, rendkívül sok műszaki, ökológiai, történelmi, érzelmi kérdéssel terhelve. Jelenleg a felek arra törekednek, hogy a túl sok egymásba fonódó kérdésből leválasszuk azt, ami leginkább akut, próbáljunk meg abban megegyezni, próbáljunk meg Szigetköz kérdésében, illetve Csallóköz kérdésében megegyezni, ugyanis az a terület, ahol ugye, ahol az egész bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer projektnek ugye tartós és negatív káros hatásai jelentkeztek. Ha ebben a kérdésben sikerül megegyezni, úgy gondoljuk, hogy a többi kérdés igazából már sokkal, de sokkal egyszerűbb lesz. Mi kell ugye a Szigetköz kérdésének a rendezéséhez? Először is kell egy vízmegosztási ajánlat. Meg kell állapodnunk abban, hogy mennyi vizet kap ez a régió. Ez egyébként nem történt még meg, illetve ki kell választani egy műszaki megoldást, ami ugye alkalmas lehet többféle vízrezsimnek a kezelésére is. Ugye itt említettem, hogy van egy elvi megállapodás abban, hogy továbbiakban a fenékküszöbös megoldást vizsgáljuk, és változatlanul ugye nincsen megállapodás abban, illetve nem kaptunk szlovák ajánlatot arra, hogy milyen vízmennyiség mellett tudjuk ezt az új szigetközi, csalóközi vízrezsimet kialakítani. Mindazonáltal itt is szeretném hangsúlyozni, mint több nyilvános fórumon is elmondtam, hogy a magyar kormány előterjesztett jelentős mennyiségű többletvízigényt, tehát minden ezzel ellentétes mondás az nem igaz, mégpedig 40-45%-át jelezte a magyar kormány, hogy igényt tart a víznek, és ezt változó üzemrendben, nem egy statikus üzemrendben kívánnánk felhasználni, illetve szétosztani, hanem hangsúlyozottan az ökológiai igényekhez igazodó nagy nyári elöntésekkel. És itt szintén szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország, Szlovákia jelezte, hogy érti, tudomásul vették, azonban jelezték, hogy egy későbbi időpontban fogunk visszatérni a vízmegosztási tárgyalásokra, és mindaz idáig még ez nem történt meg. Ha értékelni próbálnám az eddig történt tárgyalási eseményeket, azt lehet mondani, hogy úgy látszik, hogy Szlovákia részéről van egy jelentős érdemi tárgyalási szándéknyitottság. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb hangulatban, sokkal konstruktívabban tudunk egymással beszélgetni, mint korábban, és ez mindenféleképpen egy óvatos optimizmusra ad lehetőséget. Azt is hangsúlyozni kell, hogy megpróbáljuk a közös elemeket megtalálni, a közös pozitív elemeket ebben a beszélgetésben, és úgy gondolom, hogy a szlovák kormány meghatalmazott úr, Ladislav Lázár ebben mindenféleképpen egy proaktív és pozitív szereplő. A szigetköziek ismerik a Doborgazi híd történetét, az új kompjáratot. Tehát látszik, hogy a szlovák fél próbál fontos apró lépéseket tenni a régió életének a javítására, ami úgy gondolom, hogy a korábbiakhoz képest mindenféleképpen egy jelentős előrelépés. Néhány üzenetet szeretnék végezetül a jelenlévők, illetve talán a szélesebb nyilvánosság felé közvetíteni. Ugye Bős Nagymaros nem egy magyar-magyar vita, ez egy magyar-szlovák vita. Ezt szerintem tudomásul kell venni, mielőtt kimegyünk, és próbálunk a szlovákokkal tárgyalni. Rendkívül egyszerű nemet mondani, rendkívül egyszerű ugye eltolni egy olyan mezőbe ezt az egész beszélgetést, ami igen, nemek, és ahogy ugye Németh Tamás említette, ugye a hátbaszúrás és a egymás nyakába borulás közötti széles mezőt nem veszi figyelemben. Tudomásuk kell vennünk, hogy a víz Szlovákiában van. Tudomásuk kell vennünk azt is, és meg kell értenünk azt, hogy mekkora a szlovák műszaki és politikai mozgástér, ugyanis nem mi vagyunk kedvezményezett helyzetben. Nyilván lehetetlen követelésekkel előállni, lehet verni ugye az asztalt nagyon sokáig. Lényeg az, hogy akkor magunkat hozzuk ugye hátrányos helyzetbe. És úgy gondolom, hogyha valóban fontos a Duna kérdésének a megoldása, akkor szintén el kell rugaszkodni ettől a jó-rossz dihotómiától. A kompromisszum nem egyenlő hazaárulással. Én számos ilyen feljelentő levelet, meg mindenféle sajtócikkeket kapok, gondolom ezek most is meg fognak jelenni, amik alapvetően arról szólnak, hogy Bős Nagymaros ugye kerüljön vissza a 90-es éveknek az érzelmi ideológiai keretei közé. Ami azt jelenti, hogy Szlovákia azért nem enged, mert Magyarország azért nem enged, mert nincs közös halmaz. Ha ezt a érzelmi ideológiai keretet toljuk tovább, akkor biztos, hogy nem lesz megoldás, sem Magyarországon, sem Szlovákiában. És ugye a lényeg az, hogy mivel alvízi ország vagyunk, ez egyoldalúan Magyarország számára hátrányos. Meg kell találni tehát azokat a pontokat, amelyek mindkét fél számára pozitív eredményeket jelentenek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy feladnánk a már előbb említett magyar tárgyalási kiindulópontokat, és meg kell nézni, hogy melyek azok az apró, megvalósítható praktikus lépések, amelyek már részben ugye történnek, részben pedig tervezhetőek a közeli jövőben. Ugye maga az Európai Unió rendkívül sok pénzt ad arra többek között, hogy a Szigetköz, Csallóköz régiót közösen fejlesztik. És végül pedig én kérek mindenkit, hogy ne ragaszkodjunk el alapvető tényektől. Ugye ismét szeretném hangsúlyozni, Magyarország nem adta föl a vízigényét, Magyarország nem épít új vízlépcsőt, és vízerőművet, a fenékküszöb nem egyenlő sem vízerőművel, sem vízlépcsővel, mert látni fogjuk erről gondolom a képeket. A Csallóközt és a Szigetközt egy természeti és kulturális egységként tekintjük, és ezt szeretnénk helyreállítani, és sajnálatos módon tudomásul kell venni, hogy bármely műszaki megoldás, amelyet a térségre vizionálunk, ez valamiféle jelentős beavatkozást fog igényelni. Természetesen a törekvés az az, hogy a legkisebb természeti beavatkozással járó megoldást válasszuk, amely egyébként mind pénzügyileg, mind gazdaságilag is fenntartható. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és még egyszer köszönöm szépen az Akadémiának, hogy ezt a konferenciát köszönöm.
Köszönöm szépen Baranyai Gábor expozéját, és felkérem József János professzor urat a Magyar Stratégia Környezetvédelmi Vizsgálat hidrológiai eredményének bemutatására.
Igen, megy jó. Jó. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Jó sokan összejöttünk. Én lejöttem onnan a pulpitusról, inkább itt mozgok, mert innen meg tudom célozni azokat a dolgokat, amiket fontosnak tartok elmondani. Nekem az utolsó, és a csapatom, a Műegyetem vízépítő mérnökeinek, oktatóinak, kutatóinak, csapatának a munkája utoljára 2009 és 2010 legelején kapcsolódott ehhez a problémakörhöz. Akkor indult egy nagyszabású szakértői munka, itt a részleteire már célzásokat hallottunk, és ennek keretében úgy gondolta ennek a csapatnak a vezetése, hogy beemelni azokat az embereket, akikről úgy tudják, hogy Magyarországon a legjobb számítógépes áramlás és transportmodellezők. Ez így aztán bennünket kerestek meg a Műegyetem Vízépítés és Vízgazdálkodási Tanszékét, annak én akkor vezetője voltam. Nálunk akkor már emeritus professzor volt Ijas István, aki a korábbi tanszékvezető volt, és ő intézte ezt a beemelést. Ez röviden szólva azt jelentette, hogy 2009-ben gyakorlatilag kutatásszerűen mi csak ezzel a feladattal foglalkoztunk. Sokat pallérozottunk ez alatt, mert föl kellett nőni a feladathoz, de épp ezért vállaltuk be, mert mindig is szeretjük a gyakorlati jellegű kihívásokat, mert a legfelfedezőbb kutatásnak is illik a gyakorlatból eredeznie. Magamról azért pár szót, 81-ben végeztem a Műegyetemen vízépítő mérnökként kis vituki, utána kis víziterv, és utána csatlakoztam 85-ben a Bakonyi Péter vezette úgynevezett numerikus hidraulikai osztályhoz, aki ezt a fajta számítógépes modellezést lendületesen elkezdte az országban. Én a kétdimenziós modellezések felelőse lettem. Bős-Nagymarosi ügyben 87 környékén kapcsolódtam be, már akkor egy kétdimenziós modellel végeztünk számításokat arra, hogy a Dunakiliti tározóban, hogy ott Dévénynél, ahogy beérkeznek a hajók és havária következik be, mondjuk a gázolaj tartály ereszteni kezd, akkor a szennyezés az hogyan terjed. Úgy is, hogy szél fúj, és úgy is, hogy nem fúj a szél, ugye az olaj az közismerten felszíni szennyezőanyag. Hullámzás viszonyokra végeztünk nagyon érdekes vizsgálatokat, aztán átkerültem a csúcsrajáratás környezeti hatásainak számszerűsítésére. Nevezetesen, ahogy jön ez az egy csúcs vagy két csúcs, a Mosoni Duna vize azt hiszi, hogy kiér a Mosoni Dunából, de nem, mert kap egy pofont a hullám érkezésével a torkolatnál, az visszanyomja, és sokkal hosszabb lesz a tartózkodási ideje, mint a szép jámbor csúcsrajáratás nélküli állapotban. Ugyanezt elvégeztük a Vágra. A Vágnál tudni kell, hogy addig, amíg a Mosoni Duna mondjuk tisztított szennyvize, mert akkor készült épp a győri nagy szennyvíztisztító, az a mi kezünkben van, hogy hogy eresztjük be, hogy nem. A Vágbeli szennyezések nem a mi kezünkben vannak, tehát ha ott van egy ilyen meghosszabbított tartózkodási idő, akkor az kellemetlen lehet. Ezt kimutattuk, számszerűsítettük, tehát döntéstámogatást végeztünk, és természetesen döntéshozásban nem vettünk részt. Aztán talán 88-ban volt egy másik esemény, én ott voltam a parlament előtti Bős Nagymarosi tüntetésen, a lányom akkor olyan 2-3 éves volt, és úgy délutánonként mindig elindultam vele, mert ugye az autóba, ugye a ladába zögykölődve az ülésbe rögtön elaludt, akkor ahova érkeztünk, hármas határhegy, Szabadsághegy, ott játszottunk egyet, visszaült és hazavittem, és aznap a Kossuth térre mentünk. Én úgy itt a ezen oldali részén maradtam, ott volt egy olyan füves terület, és közben követtem az eseményeket. Én abban az időben főleg azért mentem ezekre az eseményekre el, mert már kezdtem nem hinni a tévé és a rádió létszámjelentéseiben. Háromszor annyi ember, harmadrészt annyi ember, a saját szememmel gondoltam ezeket leellenőrizni. Sikerült is. Következő lépés 97-98. A készülődés arra, hogy a szlovákokkal csinálunk valamit. Komoly ökológiai vizsgálatok alá vetették a Dunakiliti tározónak azt a akkor fiók tározó nevet kapott részét, ahol engem beraktak az ökológusok mellé, mert az volt a feladatom, hogy abban a tartózkodási időt kiszámoljam, mert az egy nagyon fontos tétel az ökológiai állapotnak a meghatározására. A sikerült is. Sőt, azt mondtuk, hogy ez nem egy tartózkodási idővel, hanem egy ilyen összetett tározó térben a tartózkodási időnek eloszlása van. Erre egy úgy módszert dolgoztam ki, az az MTA doktori értekezésemnek aztán egyik tézise lett. Ezt mondom a gyakorlati felvetésből tudományos eredménynek. Közben fejlődtünk a tanszéken, 2005-ben volt a Szigetközre egy árvízlevezetés javító projekt, amiben már nagyon szépen meg tudtuk fogni a Szigetköz árvízi összetett áramlási viszonyait számítógépes modellezéssel, és akkor jött a 2009, és akkor most a kígyó a saját farkába harapott, most elértem saját magamat. Amit itt mutatni fogok, az egy 2010. januári előadásnak a megismétlése, mert hogy azóta nem ügyködtünk. Azt szeretném megmutatni, hogy hidrodinamikai szempontból a felszíni vizek áramlási viszonyaira egy ilyen összetett rendszerben mi mindent lehet ma már számszerűsíteni. Az utánam levő előadók ökológiai, az első a fauna, a második pedig a szárazföldi növény a flóra szempontjából viszi tovább a mi eredményeinket, hidrodinamikai eredményeinket, mert egy ilyen összetett feladathoz csak így lehet hozzáállni, másképp nem. Amit mutatni fogok, azt mindenki úgy képzelje el, hogyha bármiféle, nem minősítem, változat a saját fejébe itt, tiszta jó szándékkal, a saját szakértelme maximumának a felhasználásával megszületik, akkor az itt bemutatott vizsgálatok azok, azon végigcsinálhatók. Úgy gondolom, hogy a faunára és a flórára vonatkozó vizsgálatok is végigcsinálhatók, mert mi mérnök tudósok úgy képzeljük az ilyen problémáknak a megoldását, hogy azt pofozzuk a legobjektívebb terepre. Az én objektivitásom és a mi, hogy mondjam, hidraulikus emberek objektivitása Newton törvényeiben eredezik. Nincs akkora sebesség, hogy Einsteinig kéne elmenni, ez vicc volt. Ezek a törvények rendben vannak. Ezek a törvények ilyen összetett áramlási térre is alkalmazhatók, és az elmúlt pár évtized numerikus matematikai fejlődései tették lehetővé, hogy jó közelítéssel számításokat lehet végezni. 2009-ben rendelkezésre álltak rehabilitációs tervváltozatok. Ezeknek az egyet fejlődése különböző volt. Szerintem mind az öt változat úgymond felelősei, felelős csoportjai közül ülnek itt emberek, ha picit nem úgy mondom, akkor ne állítsanak le. Ugye a csapat a Műegyetem vízépítés és vízgazdálkodási tanszéke volt. Mi ezt úgy éltük meg, hogy előzetes hatásvizsgálat, tehát nem halálosan komolyan, de azért a számításaink persze azok voltak. Ezek a vizsgálatok egyszerűsítő feltételezések nélkül nem úszhatók meg. Ez pont a tudás egyik mikéntje, hogy úgy egyszerűsítsük, hogy a markunkban a lényeg benne maradjon. És beszéltem arról a megelőző vizsgálatról, ami bennünket a Szigetközre a megismerés szintjén nagyon jól behozott. A Az akkori jelenlegi állapot szerintem a mostani jelenlegi állapot is. Mélység viszonyokat, illetve terepmagasság viszonyokat látunk. Két fontos szakaszra a cikolai ágrendszer és az ásványi ágrendszer. Ezek nagyon jó indikátorok a területre, hogyha ott rendben vannak a dolgok, akkor már rendben vannak nagyjából a dolgok a területre. Az alsó ábrán pedig a területhasználatnak a típusai látszanak. A kék az a meder, ez a lilaféle, ezek az övzátonyok, amik ugye úgy fölbukkantak, meg be is növényesültek a vízszintcsökkenés eredményeként. A zöld az a hullámtéri erdő, és a sárgák azok meg, most nem is emlékszem pontosan, hogy hullámtéri erdő, de ajnövényzet nélkül, vagy pedig ilyen rétes terület. Egy klasszikus, mellékágas, összetett hullámteres rendszerrel van részünk. Szinte változat, szerintem itt a teremben mindenki tisztában van az alapokkal, hogy azóta ez 2015-16-ra kicsit módosult, ez nem az én felelősségi köröm. Oda Cikolánál is be volt álmodva fenékküszöb a főmederbe, hogy fölfele lehessen pofozni a vízszintet. Ez akkor bizonyos fontos vízhozamtartományokban kedvező vízszintet a főmederben, aztán kedvező vízszinteket a hullámtéren, mert hogy az ökológiához ez nélkülözhetetlen. Ezek a fenékküszöbök némi mobil, mozgatható, szabályozó művekkel el voltak látva, de a folytonos átjárhatóság biztosítva volt. Zátonyok tisztítva, hogy hadd menjen az a víz, bizonyos zátonyok kotorva, árvízlevezető sávok képzése érdekében pedig bizonyos ártéri, illetve hullámtéri erdők aljnövényzete vagy az egész ritkítva. Úgynevezett meanderező változat, csak egy célzás. Itt a Duna, ahogy Dévénynél ugye új időknek új dalaival betör, úgy a fene tudja, még mindig kicsit vita tárgya, hogy ez egy fonatos, vagy egy meanderező buliba keveredik be. Maga a hordalékkupot önmaga építette, és tényleg, ha ránézzünk ennek a mintázatára, és erre a topológiára, akkor fedezünk benne föl olyan, mintha meanderezni is akart volna, de azért az ágrendszernek van ez a fonatos jellege. Ugye egy Brahmaputránál ez a fonatosság árvízről árvízre átrendeződik. Itt ma már nincsenek olyan hozamok, meg nincsen egy, mit tudom én, olvadó jégkorszak, ami ezt megtenné. Egyébként is itt nagyjából stabilizálódott ez a helyzet. Aztán voltak a főágat módosító változatok. Jelzem, hogy így, amit én most vetítek, azt mi az oktatásban használjuk, és amit itt én bemutatok, azt a mesterképzésben diplomát szerző hallgatók simán tudnák reprodukálni, úgyhogy már itt egy következő munkához nem is érdemes engem keresni, hanem ott vannak a fiatalok, és azok jobban tudják, mint én, mert én az informatikából úgymond hozzájuk képes halott vagyok, szövegelni persze jól tudok. Volt itt egy feltöltéses vízió, volt itt egy enyhe, szélesítem és benyomom ide, vízió is volt, egy erősen szélesített itt a jé, az dr. Jagit jelenti, egy kiváló svájci szakértő, akinek ez volt a javaslata. Fölhívom a figyelmet, hogy ez nagyon össze van nyomva, tehát ezek jóval laposabb dolgok, nehogy valaki megtévedjen, hogy ilyen meredéllyel létezhetnek ott, és ez egy séma. És akkor a feltöltéses változatoknál továbbra is ez a séma, ahol aztán ág lezárásokat is terveztek elbontani, és ezt be tudtuk építeni a változatba, és aztán a modellezésbe. A szélesítés az valahogy így nézett ki, és közben látható ennek függvényében a topográfia változása, ami persze, ahol beavatkoztak, ott zajlott le, és így lokális. A szélesítésnél most nem megyünk olyan lassan, hogy a részletekbe belemennénk. És aztán volt egy kérdés, hogy most akkor ezt az egész rendszert meg lehet-e oldani tyúkbelek összekötésével egydimenziós hálózatként, Vagy pedig már a 3000 köbméternél olyan területi kiöntések vannak, ami nem egydimenziósítható, ne taktikázzunk kétdimenziós. De ne legyen háromdimenziós, mert elbonyolítja a számításokat, és azért mégis ez egy sekély vízi terület, ahol a mélységbeni átlagolás megengedett. Ez volt a modellezett terület, jó nagy. Az akkori modellek elérhetősége és számítógépek gyorsasága folytán egy-egy változat egy-két napot vett igénybe, mint futásidő. Ez ma már nem így van. Az a modell, a Mike 21, a Dán Hidraulika Intézet modellje, ma már olyan grafikus kártyákra specializált változatban is elérhető, hogy rettenetes nagy sebességgel fut, ami azt jelenti, hogy ma már hatványozott számú változatot ki lehet értékelni ugyanannyi idő alatt. Peremfeltételileg Kilitinél adtuk be azt a vízhozamot, amit nem mi tárgyaltunk le a szlovákokkal, hanem mi egy nagyon széles vízhozam tartományt játszottunk végig, oly módon, hogy mi mérnök tudósok ez alapján már tudunk is interpolálni, és a köztes változatokra tudunk valamit mondani. Egyébként, ha itt éles ilyen tárgyalások vannak, legcélszerűbb még sűrűbben ezt ki számolni. Ugye vízmegosztásról van szó, a vízmegosztás azt jelenti, hogy mit visznek el Bős felé, és mit nyomnak át Dunacsúnynál a magyar oldalra, ami Kilitihez jön. Bősnél ugye itt jön be, ez minket nem érdekel, ez töltésekkel el van zárva, ez már az alvízcsatorna, és a Medvei hídnál volt célszerű egy vízállásperem feltételt adni. Az ilyen modellek, numerikus modellek, ezek nyitott paraméterekkel rendelkeznek. Az alapvető paraméter a terület a felszínből eredő simasági együttható, ami a mederben, az övzátonyokban, a hullámtéren, erdővel, ajnövényzet, ajnövényzet nélkül más és más lehet. Ezeket állítottuk be, mérésekkel összevetve, itt a diszkrét pontok a mérések, vízügyi igazgatóság kiváló munkája, és a modellezett, úgynevezett felszín görbék, észszerű egyezéssel, ezekkel a paraméterekkel futottunk aztán neki a sorozat számításoknak. Mellékágak is jelentősek lehetnek, itt addig játszottunk a mellékágak simasági együttható értékeivel, amíg a 2009 májusi vízborítás megfigyelésekkel elegendően egyező mintázatot kaptunk. Azt mondtuk, hogy eddig és ne tovább. Magáról a számítási rácsháról, ezen van leképezve a hullámtér és medergeometria, és ezen háromszög elemekben van egy-egy sebességvektor érték és vízszint, amit ha kivonjuk belőle a vízfelszínnek a magasságából a terepmagasságot, akkor vízmélységet kapunk. Látható a megkülönböztetett területosztályok, ez a fehér itt a tipikusan meder, övzátony, mert ott néztük, hogy írtják a növényt, vagy nem írtják, kőszórások egészen különböző simaságot jelentenek, és akkor a hullámtér erdővel, vagy erdő nélkül. És akkor Kilitinél ez volt a legkisebb hozam, itt ugye az árasztásra, tehát a vízpótlásra és a fauna vízzel való ideiglenes árasztására játszott ez a vizsgálat. Dunakiliti 930 köbméter per szekundum, az ugye itt van. Kiliti, ilyenfajta elöntések keletkeztek a számítások szerint, ez a megfigyelésekkel jó egyezésben volt az eredeti állapotban. 2000 köbméter per szekundumos Kilitinél, 3000, ugye itt egy idő után már nem tárgyalási alap Kiliti és Bős vízhozam megosztása, hanem Szlovákia szabadul attól a hozamtól, amit Bősön nem tud áttereszteni, hiszen annak van egy limit kapacitása. 4000, itt most már nagyon nehéz szárazon maradni, 5000 és 6590, ehhez ha hozzáadjuk a bősi maximumot, akkor kapjuk meg azt a legnagyobb hozamot, amit 2010-ig mértek. 2013 átgombolta a Dunát, de ez a konferencia nem arról szól. Tehát itt ez teljes borítottság. Itt ugye már nem arról van szó, hogy vizet pótoljunk a növényzetnek, meg a talajvíznek, hanem hogyan tudjuk ezt a legalacsonyabb szinten levezetni. Magyarul arról van szó, hogy változatok különböző vízjárás állapotokban konfliktusba kerülnek egymással. Ami frankó kis vízre, mert magas szintet tart, az akadályá válhat nagy víznél, és megemeli a szinteket. Ez a szintemelés, tudják, ha a töltés korona szintje alatt vagyunk egy méterrel, és plusz-mínusz egy deciméter, ez hát még a Kispince klubba se tartom érdemesnek mesélni róla, viszont ha 10 centire vagyok a koronától, és ott plusz-mínusz 10 centi, az ember már kevésbé röhögi halálra magát, hadd legyek ilyen közvetlen fogalmazású. Menjünk is el innen, mert félek, hogy átszakad a töltés, és aztán menekülhetünk. És akkor ez pedig a vízhozam kategória, tehát 180-750-től egészen a több mint 6000 köbméter per szekundumig. Tehát a kisebb hozamok a okker. A zöld zárkózik föl, nem túl nagy a változás, 2000 köbméter per szekundumig. Aztán ott a 3000-hez közeledve újabb területek vannak úgy tengerszint felett, hogy kiszalad rájuk a víz, és aztán 6000-re már a szürkék is bekapcsolódnak, és akkor a teljes összesség az lesz a csúcsnál az elöntés. Még egyszer mondom, ez döntéstámogató és vizsgálattámogató a fauna és a flóra vizsgálatokhoz. Ez a hidraulikai alap. Ha ebbe belenyúlunk medergeometriailag, vagy területhasználatilag, ez meg fog változni. De maga a modell, rendszer, az lehetővé teszi bármilyen ötlet számszerűsítését, és ez nagyon fontos. Még egyszer hangsúlyozom, a felelősséget Newtonra nyomom, tehát Guti Gábor, mert hogy ott van és előadó lesz, ne Józsa Jánossal vitatkozzon, hanem Newtonnal vitatkozzon, aki egy nagy ember volt, és mivel ugye ott volt valami tűzvész Oxfordban, a nagy emberek átmentek Cambridge-be, így már Newton Cambridge-i volt, innentől úgy tudjuk, hogy Cambridge az jobb college, mint Oxford, azzal együtt, hogy a verseny olyan értelemben is értékelődik, hogy hány darab miniszterelnököt szolgáltatott Oxford, és hányat Cambridge. Van még az az evezős verseny. Erről jut eszembe, hogy talán a 2017-es, amikor vizes világbajnokság itt lesz, és lesz a műegyetemnek a regattája, ezt a két amatőr csapatot megnyerjük, hogy legyűrjük őket. Ha nem, akkor azt mondjuk, hogy ja, persze, több száz év előnyük van, menek tovább. Ugyanúgy a vízborítottság tartósága időben. Gábor, Gubányi András tudják, hogy persze, az nem mindegy, hogy fél méter egy napig, vagy fél méter egy hétig. Jelzem, hogy még úgy is lehet fordítani a dolgot, hogy ha kezünkben van, vagy tárgyalásos úton, úgymond lehetőségünk van rá, hogy úgy kérjük a vízhozamadagolást, hogy az az ökológia számára kedvező, úgymond optimalizált legyen. Én életemben sok optimum számításba vettem részt, de egyet se láttam megvalósulni. Az optimum az arra jó, hogy viszonyítási alapot ad. Tehát ha az időjárási viszonyok megengednék, akkor milyen jó lenne. Egyébként pedig kompromisszumot kell kötni, és a döntések vége az a helyzet, hogy politikai lesz. Aztán volt egy olyan, hogy nézzük, hogy a mellékágban ez a fő betáplálója. 180, ebből a 930 és 750 megy kiliti, illetve a fenékküszöb felé. Jelen állapotban Cikolánál és Ázsványnál ebből eredően a vízmélység, hát olyan fél-egy méter, itt a skála. Az úgynevezett szite változatnál fenékküszöb megnyomja, picit medencésíti a főmedret, és nagyobb mértékben kisegíti a vizet a hullámtérre, ezt úgymond kedvezőnek mondják bizonyos szemszögből. Meanderezőnél, Ásványnál nem nagyon, Cikolánál van ezzel egyfajta nyereség. Feltöltés, szélesítés nem sokat hoz, és egy durvább szélesítés valamivel többet hoz. sebesség, ez is fontos számunkra, például abból a szempontból, hogy ott az a szint az megmarad-e, vagy pedig a lokális sebesség plusz vízmérség, majd mutatom ennek a legjobb paraméterét, ott elindul az erózió vagy a föltöltődés. Megint csak relatív összehasonlításra, balra cikora, jobbra ásvány, jelenlegi állapot, a piros a legvadabb, a kék az már másfél méter per szekundum. Ha valaki állt már másfél méteres per szekundumos Duna mellett, az riasztó, barátilag mondom, és ha abba ereszkedik le, akkor úgy a jelző bóják, azok úgy suhannak el az ember mellett olyan sebességgel, hogy még a hűtésük se rossz. Egyszer egy ilyenben meg is kérdeztük tőle, hogy megfagytál öreg, de nem tudott már válaszolni. Szite, tehát akkor picit, tehát ott a szite lelassítja a dolgokat, ezt mondtam medencés jellegnek, miközben fölhúzza a vízszintet. Ami vízszint föl van húzva, akkor abban a térségben a talajvíznek az utánpótlására nagyobb esély van, és nagyobb eséllyel meg is történik. Meanderező, most már ezt csak úgy végignézzük, feltöltés, és szélesítés, és a még vadabb szélesítés. Ezeknél a szélesítéseknél látjuk, hogy a sebesség mégiscsak megnövekedett, mert ez egy annyira összetett hidrodinamikai rendszer. Ahol megnövekedik a sebesség, ott várni lehet, hogy meg fog mozdulni a meder, a hordalék, mint olyan. Tehát ott látni kell, és ezt mi nem végeztük el ebben a vizsgálatban, látni kell, hogy hosszú távon a morfológiai változások hova visznek. És akkor a fenékcsúsztató feszültség, meder felületegységre eső erő, csúsztató erő, ez mozdítja meg, vagy nem mozdítja meg a mederanyagot, illetve ez engedi, hogy bizonyos érték alá csökkenve, ami oda le akar rakódni, az úgy lerakódjon, hogy ne is jöjjön föl onnan. Jelenlegi állapot. Itt ugye a sötét, az a nagy érték, az a kavicsot már megmozgatná, ez a szín a homokot, és itt az iszap, az pedig már kisvízmozgásra, lebegésbe kerül, és mehet tovább. Szite. Úgy néz ki, hogy ha mi azt akarjuk, hogy az anyag, mederanyag ott maradjon, akkor a szitében mi általánosan halványabbak lettünk, tehát kielégíti ezt a feltételt. Ugye, mert itt van egy süllyedés, ami sok mindentől függ. Azt is lehet mondani, hogy Ausztriában elakad a hordalék lépcsők mögött, de megmarad a Duna hordalék éhsége, ez most itt szintű értelmezés, a műegyetemen ezt így nem merném előadni, itt se azért adom, mert csak így elmesélem, és akkor jön erre a részre, és azt mondja, nekem van egy hordalékszállító képességem, de nincs bennem annyi hordalék, fölcsókolok annyit, amennyit szállítani tudok. Ez nem a jó okokozati jellemzés, de mondjuk jól hangzik még néha én is így szeretem mondani. Meanderező, itt ugye ez az elvezetése, és akkor egy ilyenfajta hívjákja feltöltés. Kérem szépen, föltöltöm. Mindegy, hogy így vagy így szűkítem a medret, abban a szűkebb mederben nagyobb sebességekkel, nagyobb csúsztató feszültség. Az ő neki ebben a megközelítésben nem a természetes egyensúlyi állapot, válaszolni fog rá, és ki fog a Duna alakítani, kisvizek, nagyvizek, árvizek összjátéka folytán egy új állapotot, amiben nem kis esély van arra, hogy visszatér valami a beavatkozás előtti állapothoz. Szélesítés, itt is ugye bennmarad az összes víz, és ez pedig a intenzívebb szélesítés, itt is úgy néz ki, hogy olyan csúsztató feszültség alakulnak ki, hogy elindul a meder, és kimosódik, és egyfajta nem a tervezettet, hanem valami végső dinamikus állapotot. Utolsó passzusoknál vagyok. Ebbe a kis vízhozamba jelenleg ez a felszíngörbe, tengerszint felett, és az egyes változatok ennyit emelnek rajta. Azt mondja, hogy a feltöltés az egész főmederre nagyon szépen emel, a szite A küszöbökkel medencésen emeltetszenek érteni. A többiek azok olyan köztes állapotban vannak. Emeljük a tétet. Amit mi csinálunk a medregben, ahogy növekszik a vízmélység, a hatása relativizálódik és egyre kisebb. Amikor 5 méteres vízmélység van egy fél méteres beavatkozáson, az már őneki egy fenékhupli, nem is érzékeli hidrodinamikailag. Így aztán, ahogy megyünk a 3000 köbméterig, ott már ennyire közel jönnek az egyes változatok, és bizonyos helyeken az, ami hasznos volt és jótékony volt a kisvízre, itt már inkább akadályozóvá és úgymond veszélyes vízszint emelésé válik. Ez egy nagyon nagy vízhozam mellett 2002. augusztusában mutatja, hogy az egyes változatok rádobtak, vagy pedig csökkentettek a vízszinten. Tehát, ha itt megpróbálom kikeresni, a feltöltés az plusz 60 centit hoz károsan. A meanderező is káros, és a nulla vonal lenne a mért állapot, és ahhoz képest a szélesítés, a szite változat és a jagiféle szélesítés az csökkent, vagyis a kisvízi állapotra, meg közepes vízhozamokra kialakított jótékonynak várt hatás a nagyvizeknél is megmaradt, tehát arra, és nem nincsenek konfliktusban a széles vízhozam tartománybeli állapotok. Már össze is foglalom. Nézzük erre a 930 köbméter per szekundumos betáplált vízhozamra. Én ezt nagyon föl se olvasnám, a jelenlegi helyzetet értékeli szintek, főmederben, mellékágban, és a meder és a hullám tér hidraulikai kapcsolata értelmében. Szite változat, itt eléggé pozitív megjegyzések vannak, amennyiben elfogadjuk, hogy fenékküszöbök épülnek némi szabályozási lehetőséggel, de a folyamatos átjárás biztosításával. Ez a 2009-es 10-es emlékem a nemzetközi szakértői csapat konklúziói tekintve. A meanderező változatnak vannak pozitív, de vannak negatív hatásai is. A feltöltéses változat jól megemeli a vízszintet, mert a meder feneket emeli meg, de aztán árvíznél meg kellemetlen hatása van. Márpedig vannak árvizeink, és lesznek árvizeink, nem kell itt ahhoz kolosszáris éghajlatváltozásnak lennie, elég, hogyha csak változékonyságunk van, amplitúdó növekedés. És a szélesítésnek a jelentős változata, ez nyilván itt az elkövetkezendő időszakban, már nem csak ma, hanem az elkövetkezendő időkben, ha a szlovák-magyar tárgyalásokat komolynak gondoljuk, ezek részletesen kiértékelésre kerülnek. Legutolsó kocka, hogy lehet ezt javítani, az ilyen számításokat, hogy a számszerűsítés minél hihetőbb legyen. Természetesen a meder geometria folyamatos, illetve rendszeres újramérése a változások követésére ez fontos. Egy ilyen számítógépes modell a téves meder geometrián is jól folyatja a vizet, vagyis rossz eredményt ad, mert követi a téves meder geometriát, ha érthető volt ez a magyarázatom. Mert egy ilyen áramlási modell az nem tudja kijavítani a meder geometria pontatlanságait, a szószoros és szimbolikus értelmében is azon fog folyni. Beszélni fog német igazgató úr arról, hogy ezen felszíni számítások alapján hogyan tudtunk jó becsléseket adni a talajvíz utánpótlásra, ami egy nagyon fontos szempont. Ez a felszíni vizek szempontjából az elszivárgás, mert az innen veszteség, a talajvíznek pedig nyereség. Ma már olyan számítógépi kiépítések vannak, hogy az időbeli változást, tehát a hullám jellegét, akár természetesen, akár mesterségesebben közvetlenebbül figyelembe lehet venni a modellezésben, a gyorsabb gépekkel az egyes paraméterekre való érzékenységet és az egész rendszer paraméterekre való bizonytalanságát ugyanúgy. 2009-10 óta az éghajlatváltozási vízióink szerintem nem csökkentek. Gyerekek, hoci ide azt a 15 forgatókönyvet, Magyar Intézet, Max Planck Intézet és a többi, és azoknak a forgatókönyveknek a dramaturgiája szerint újra lehet számolni mindazt, amit itt bemutattam. Ami nem volt 9-10-ben, az a hordalékmozgás és a morfológiai modellezés. Én belelépek ebbe a folyóba, ezzel megváltoztatom a viszonyokat, és ő a morfológiailag erre úgy válaszol, hogy átmegy valamilyen időlépés léptéken keresztül egy új dinamikus egyensúlyi állapotba. Ezt ki kell számítani, ez nem volt, tehát ha itt komolyra fordulnak a dolgok, a tárgyalások szempontjából, és ha mi érvényesíteni akarjuk, illetve objektív alapokra, akkor hordalékmozgás és morfológiai modellezést kell végezni, aminek az előfeltétele a hidrodinamika. Amit itt a közönségnek mondani tudok, utolsó mondatként, hogy a csapat és minden évben az a 15-20 mesterdiplomát szerző vízépítő mérnök hallgató, az teljes készültségben van, hogy ilyen számításokat végezzen, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy ezen objektív hidrodinamika alapokon lehet jól értékelni változatokat, lehet jól becsülni ökológiai és ökológiai hatásokat, akár a természet hozta vízjárás állapotra, akár szélső esetben általunk kívánt állapotoknak a produkálására. Ennyi lett volna a mondani valóm. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen. A következő két előadó már fel lett konferálva Józsa professzor úr által. Elsőként Guti Gábor, akit figyelmeztetek arra, hogy most járt le az előadásának az ideje, úgyhogy ezt majd azért vegye figyelembe. És őt követi Gubányi András, a kettő között nem fogok kijönni, ők egymást fogják váltani.
Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! A szigetközi Duna szakasznak a rehabilitációs megvalósítósági tanulmányának a kidolgozásában a vizes élőhelyek témaköréhez kapcsolódtak a feladataim. Ennek a témakörnek az átfogó bemutatását nem teszi lehetővé a rendelkezésemre álló időkeret, ezért a tanulmánynak csak egy részével a rehabilitációs alternatíváknak a hidrobiológiai szempontú értékelésének az előzetes eredményeiről kívánok csak beszélni. A munkámat segítő szakemberek közül két osztrák és egy német kolléga, Fritz Schiemer, Uli Schwarz és Klaus Kern, valamint a hazai kollégák közül Ilyas István nevét szeretném megemlíteni. A vizes élőhelyeknek a vizsgálatát a folyami vízrendszerek rehabilitációjának a stratégiai alapján végeztük, és ennek a központi eleme az úgynevezett elérendő ökológiai célállapotnak a meghatározása. Ez részben a vizes élőjeknek az ökológiai állapot értékelésén, a történelmi referencia viszonyoknak a feltárásán, valamint a társadalmi gazdasági igényeket összegző keretfeltételeknek a meghatározásán alapul. És tulajdonképpen ez a koncepció az, ami az Európai Uniónak a vízkeret irányelvében is érvényesül. A vízkeret irányelv a felszíni vizeknek az ökológiai állapotát három tulajdonságcsoport alapján minősíti. Ezek biológiai elemek, a biológiai elemeket meghatározó hidromorfológiai elemek, illetve a biológiai elemeket meghatározó fizikai-kémiai elemek. A vízkeret irányelvnek a tipológiája szerint a szigetközi Dunaszakasz egy erősen módosított víztest, és ennek az ökológiai potenciálja jónak minősíthető a biológiai elemek súlyozott átlaga alapján. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a szigetközi Dunaszakaszt az elmúlt másfél évszázadban számos környezeti terhelés érte, például a 19. század végén alakították ki a csatornaszerű főmedret a többszörösen szétágazó ágrendszerken keresztül a hajózhatóság javítása érdekében, illetve ekkor történt a Dunaszakasznak az ármentesítése, aminek következtében az eredeti ártérnek több mint a 90%-a elvesztette a közvetlen kapcsolatát a folyóval. A 20. század második felében történt jelentősebb terhelések között érdemes megemlíteni az ipari méretű kavicskotrást, az osztrák vízlépcső építését a Felső-Dunán, illetve a bősi vízlépcső üzembehelyezését az 1990-es években, aminek következtében a Duna vízhozamának mint 80%-át egy csaknem 30 km hosszú mesterséges üzemvízcsatornába perelték. Ezeknek a környezeti terhelésnek a hatása is jól ismert szakmai körökben, például a mederalkító hidromorfológiai folyamatok korlátozottak napjainkban, felgyorsult a mellékágaknak a feliszapolódása, jellemző a vizes élőhelyeknek a hossz és keresztirányú fragmentálódása, illetve a folyónak a főágában az 1970-es évektől egy igen intenzív mederbeágyazódási folyamat indult meg. Így ismerve a környezeti terhelések hatásait, illetve a biológiai elemek alapján megállapított jó ökológiai potenciált, a két dolog az nem egyezthetett egymással össze, és többen ez az ellentmondás felhívja a figyelmet a vízkeret irányelv szerinti ökológiai állapot minősítésnek egyes hiányosságaira. Hát ilyen például, hogy az állapotértékelő rendszer nem különbözteti meg a hullámtéri élőhelyeknek a típusait, és ennek megfelelően nem is veszi figyelembe a vizes élőhelyeknek a sokféleségét. És ezek a hiányosságok indokolják azt, hogy az ökológiai állapotértékelést azt tovább kell fejlesztenünk, és annak érdekében, hogy a hullámtéri mellékágaknak a degradálódását ki tudjuk mutatni, egy kétszintű állapotértékelő rendszer dolgoztunk ki, ami részben a kvantitatív, részben kvalitatív módon értékeli a hullámtéri víztereknek az állapotát. Az értékelő rendszernek a kifejlesztésekor a szigetközi Dunaszakasznak a vizes élőhelyét az úgynevezett Amuro-Ruh-féle funkcionális egysége koncepciója alapján tipizáltuk. Ez az értékelő rendszer gyakorlatilag négy alapvető típusát különíti el a síkvidéki folyók víztereinek, annak megfelelően milyen ezeknek a konnektivitása, az élővilágot, tehát lehetnek eupatamon, parapatamon, plesiopatamon és paleopatamon típusú élőhelyek. Az a kérdés egy állapot érdekelésekor nagyon sokszor, hogy milyen referencia viszonyokat határozunk meg. Általában problémát jelent Európában, hogy a Dunához hasonló nagyméretű folyók már erősen terheltek, tehát nem találunk érintetlen állapotú folyót, ezért a referencia viszonyokat történelmi élőhely elemzésekkel tudjuk igazán feltárni. Ehhez régi idők térképeit vettük elő, egészen a 18. század végétől, és ezeken próbáltuk meghatározni az akkor jellemző vizes élőhelyi mintázatokat. A térképek feldolgozásával gyakorlatilag 230 évre visszamenőleg tudtuk elemezni a vizes élőhelyeknek a változását, és nagyon jól látszik itt ezen a grafikonon például az első három oszlop még a szabályzások előtti időszaknak a élőhely mintázatát jelzés, ez eléggé megváltozott gyakorlatilag a 19. század végétől. A hullámtéri vizes élőhelyeknek a minősítésekor azt kellett vizsgálni, hogy mennyire térnek el az élőhelyek a 19. századi referencia viszonyoktól, és ehhez három mutatót alkalmaztunk. Az egyik a vizes élőhelyeknek a területi kiterjedésének a változása, a következő a élőhelyek szerkezetének a változása, illetve egy mutató még az eupatamon típusú élőhelyeknek az aránya a vizes élőhelyeken belül, és ennek megfelelően alakítottuk ki a minősítési fokozatokat. Ez az ábra jelz gyakorlatilag a 19. század végétől a vizes élőhelyeknek az összetételét, ennek a változását, és az értékelő rendszerünk alapján például a vizes élőhelyek területi kiterjedése megállapított, hogy csaknem 50%-ra csökkent, tehát ezt közepesnek minősítettük. Az élőhelyi szerkezet változása nem volt annyira jelentős, egy alapvető élőhelytípus tűnt el a történelmi élőhelyek közül, ez a Kavics zátony, tehát ennek a képződése már megszűnt a sziget közben, és az eukotamon típusú élőhelyeknek az aránya az viszonylag jónak tekinthető, tehát ez csaknem 80%-os. A hullámtéri élőhelyeknek az ökológiai állapot változását nagyon jól szemlélteti például a Cikolai ágrendszerben a Csákányi Duna ágnak a változása. Ez korábban, tehát még a Duna szabályozása előtt egy állandóan átfolyó mellékág volt, és a Duna elterjedésekor, illetve a Duna szabályozásakor 19. században egy időszakosan átfolyó mellékággá vált, majd a Duna elterjedésekor kiszáradt, és a szigetközi vízpótlórendszer képítését követően egy állandóan átfolyó mellékágá változott. Látható, hogy annak ellen, hogy átfolyik a mellékág, a partok mellett, tehát a jobb alsó képen látszik, hínárfoltok jelentek meg, egy feliszapolódási folyamat figyelhető meg, illetve a szárazföldi növényzetnek az előretörése látható a meder irányában. Úgyhogy példaképpen megemlítem, hogy a parapotamon típusú mellékág, amelyek nem átfolyóak az elmúlt években, nyári időszakban így néz ki, tehát elég erősen benövényesedtek. Az élőhelyi változásokat éppen a halálománynak a változása is eléggé jól tükrözi. A jobboldali felső grafikonon látszik a sziget köz természetes halfonját alkotó fajoknak a sorozata, mégpedig oly módon, hogy vízáramlási viszonyuk alapján rendeztük a fajokat, bal oldalon láthatóak a vízáramlás kedvelő fajok, jobbra pedig a állóvizet kedvelő fajok, és a színes oszlopok jelzik az igazoltan előforduló fajokat a Duna elterjedését megelőző 5 évben. Az alsó ábrán pedig azt láthatjuk, hogy a szigetköz vízpótlórendszer kialakítását követő több mint 10 évben milyen fajokat észlelhetünk ugyanazon az élőhelyen. Tehát látszik, hogy a halfonnában van egy eltolódása, az áramló vizet kedvelő fajok hiányoznak, és inkább állóvízi fajok jelentek meg. Még példaként bemutatom, hogy a 19. század közepén jellemző halfonna milyen lehetett, és itt még inkább, még jobban látszik a különbség, tehát hogy a áramló vizet kedvelő fajok eltűntek az élőhelyről. Hát azt az adatot, hogy a faunában a vízáramlás kedvelő és az állóvizet kedvelő fajok milyen arányban fordulnak elő, egy indexsel ki tudjuk fejezni, ezt habitat specifikus fauna indexnek neveztük el, és éppen az élőhelyeknek az ökológiai állapotát az index változása alapján, index változását kalibrálva határoztuk meg, és ez alapján minősítettük az élőhelyeket. Az előző adásban Józsi János már bemutatta a szigetközi rehabilitációnak a különböző alternatíváit. Hát ezek a megoldások műszaki paramétereikben erősen eltérőek, és számunkra az volt a kérdés, hogy melyik változat kedvező az elérendő ökológiai célkitűzés szempontjából. Példaként mutatok be két hidraulikai modellt, előző előadásban láthattuk már ezeket, és éppen ezeknek a modelleknek a felhasználásával tipizáltuk a mellékágokat hidraulikai szempontok alapján. Tehát a hidraulikai paraméterek alapján lehatárolt területeken megtalálható halfajon, illetve halfaj együtteseknek az összetétele az jellemzően változik. Például itt az ábrán, ami látszik, hogy a nagyobb medercsúsztató feszültséggel jellemezhető mederszakaszokon lényegesen több a vízáramlás kedvelő fajoknak az aránya is hiányoznak, vagy csak kis gyakorisággal fordulnak elő az állóvízi fajok. És ezek ismeretében, ezeknek a modelleknek a felhasználásával tudtuk tulajdonképpen értékelni az élőhelyeknek a várható ökológiai állapotát különböző vízbetáplálások mellett. Ezen az ábrán a Duna főága látható, különböző vízhazamok betáplálása esetén, és a zöld mezők jelzik azokat a területeket, ahol a referenci halfaunához kedvezőek a körülmények, az életfeltételek, és a piros területek pedig azt a területet jelzi a főágon belül, ami kedvezőtlen ilyen szempontból. Látható, hogy a vízhozam növelésével egyre több a kedvező terület, és csökken a kedvezőtlen területeknek az aránya. És ennek mintájára gyakorlatilag a rehabilitációs alternatívákat is tudtuk értékelni, ami mindegyiknél egyértelmű, hogy a vízhozam növelése a kedvező területeknek az arányát növeli, viszont az is látszik, hogy egyik megoldás sem jelent lényegesen nagy eltérést a jelenlegi állapothoz képest, tehát a kedvező élőhelyeknek az aránya nem nő egyik esetben sem lényegesen jobban. Ugyanezt az elemzést elvégeztük a hullámtéri mellékágakra is, illetve ott az átfő típusú mellékágakra. Itt lényegesen kedvezőtlenebb már az ökológiai állapot, illetve értékeltük a különböző alternatívákat is. Hát úgy tűnik az elemzés alapján, hogy a mederszélesítés megoldás kedvező feltételeket jelent a jelenlegi állapothoz képest, illetve az előző értékelést ott annyi látszott, hogy ha minőségben nem is, de a vízterület kiterjedésében mondjuk a szite megoldás és a mederszélesítéses megoldás az a főágban kedvezőbb helyzetet hoz létre talán a mostani állapothoz képest. És befejezésről néhány megállapítást sorolnék csak fel. Tehát egyik, hogy a vizes élőhelyeknek az állapotértékelését két szinten, tehát részben a kvantitatív, részben pedig a kvalitatív módon célszerű elvégezni. A hidraulikai modellek azok mindenképpen jól hasznosíthatóak a rehabilitációs alternatíváknak az értékelésekor. A vízhozam növelése az hatékonyan javítja a vízrendszernek az ökológiai állapotát. A rehabilitációs alternatívák nem okoztak a mi elemzésünk szerint lényeges javulást a élőhelyeknek az ökológiai állapotában. És hát fontos megjegyezni, hogy a akkor végzett stratégiai vizsgálatban csupán a rendelkezésünkre álló adatok alapján dolgozhattunk, tehát célirányos felméréseket nem végezhettünk az ökológiai állapotértékelő rendszer fejlesztéséhez, és ezt a jövőben mindenképpen fontosnak tartom, hogy erre nyíljon majd lehetőségünk. És köszönöm szépen a figyelmet!
Tisztelt elnök úr, tisztelt konferencia résztvevők! Következőben a szárazföldi vegetáció és az állatvilág hosszú távú változásairól fogok beszélni, és mint az előttem lévő előadók is említették, ez egy csapatmunka volt, így a következő eredményekhez is a kollégáim komoly mértékben hozzájárultak. Különböző kutatóintézetek, egyetemek és múzeumok kutatóiról van szó. Először is nézzük meg, hogy mely változatokat elemeztük. Tudjuk, jóval több változat létezik, de az egyéves időtartam alatt ezeket a változatokat tudtuk komolyabb elemzés alá venni. Különböző élőlénycsoportokat vizsgáltunk. Elsősorban a vegetáció változás vizsgáltuk, majd erre alapozva a lepkefauna változását elemeztük, majd mivel ezek a háttéradatok lehetővé tették, hogy további csoportokat is megvizsgáljunk, így egyrészt mohákkal foglalkoztunk, a makrozobentosszal és a kétéltű faunával. Amennyiben az idő lehetőséget ad, az utóbbi három csoportról is bevetítenék majd pár diát. Ahhoz, hogy egyáltalán ezt a munkát elvégezhessük, rengeteg háttérfeltételnek kellett teljesülnie. Szerencsére ezek rendelkezésre álltak, illetve elő tudtuk őket állítani. Egyrészt nagy felbontású infravörös légi felvételekre volt szükség, ugyanakkor szükség volt egy vegetációs térképre, amit szintén a 2008-as adatok alapján állítottunk elő további terepbejárások felhasználásával. Szükségünk volt egy talajvízszint modellre, amivel meg tudtuk állapítani a egyes élőhelytípusok optimális vízellátásának igényét és a talajvízszint magasságokat. Ugyanakkor szükségünk volt további modellekre is, így egy szukcesziós sémára, amivel a élőhelyek egymásba átalakulását tudtuk elemezni. Szintén szükség volt egy talaj és a kavicsréteg határfelszínét meghatározó modellre, és nem utolsó sorban a hullámtér digitális felszín modelljére. Voltak peremfeltételei is a szimulációnak, egyrészt feltételeztük, hogy a gyepek tartós használatban vannak, új élőhelytípusok is kifejlődhettek, viszont a szomszédos cellák kölcsönhatása csak bizonyos esetekben engedélyezett. A modell felbontása 25x25 méteres cellákból épült föl, ez egy 70 km hosszú hullámtéri szakasz esetére elképzelhetően igen nagy mátrixot eredményez, hozzávetőleg 70 ezer sora volt a bemeneti mátrixnak, közel 30 változóval. A megoldás a élőhelyek egymásba való átalakulásán alapult, amit egy differenciál egyenlettel írtunk le. Ennek részletes ismertetésére nem térnék ki, ez megtalálható egy tudományos közleményben. Sajnos az bizonyos dolgokat nem tudott kezelni a modell, ez természetes, mivel egy stratégiai modellről volt szó. Így hogyha a erdészeti ütemtervek megváltoznak, és eltérő faj összetételő erdőket telepítenek a területre, ugyancsak nem tudtuk kezelni azt, hogy a hullámtérben az inváziós fajoknak a elterjedése milyen ütemű, és nyilvánvalóan, hogy a terület használatban eltérő változások történnek, azt se lehetett előre jelezni a modellben. Itt bemutatnám azt a szukcesziós sémát, ami a modell alapját képezte. Látszik, hogy kétféle fejlődési folyamat létezik a sziget közben, egy anaerob és egy aerob folyamat, a pirossal jelölt oxigénhiányos fejlődés útnak a esélye minimális, de azért a modellbe beépítettük, mivel van egy áthelyárhatóság a kétféle fejlődési sorozat között. A modellhez négyféle éves vízhozam profilt használtunk, ezzel igen megdolgoztattuk az előttem szóló kolléga és csapatát, mert ez azt jelentette, hogy a kéthetes időpontokra ki kellett számolni a különböző talajvízszint és hullámtéri felszínborítási modellek adatait. Azért választottuk ezt a négyféle vízhozam profilt, mert egyrészt volt egy olyan, ami azt mutatta be, hogy az előző 10 évben mi volt a minimális vízhozam a sziget közben, amit a szlovákoktól kapott a rendszer, illetve egy maximális. Volt egy olyan vízhozam, ami az ökológiai vízigényét elégítette ki leginkább a vegetációnak, és volt egy olyan maximális vízhozam, amire azt mondtuk, hogy ez még elképzelhető, hogy ilyen vízhozamok elérése lehetséges a tárgyalások folyamán, ez volt a legmagasabb. A összehasonlítás alapja egyrészt az agregált élőhelytípusok területi arányain alapult, másrészt referenciaértékként a 19. század vége előtti állapotot határoztuk meg. Ez egységesen volt kezelve ebbe a stratégiai környezeti vizsgálatba, tehát nem a jelenlegi állapot volt a kiindulási állapot, hanem egy korábbi állapot, ezért is beszélünk rehabilitációról. Ez azt jelentette, hogy a vízigényes élőhelyeknek prioritása van az elemzés során, tehát azokat az eredményeket értékeltük pozitívan, amikor a vízigényes élőhelyek száma növekszik. Ugyanakkor természetes, hogy ez nem egyezik a jelenlegi természetvédelmi értékek megőrzésével, és itt van egy ellentmondás, amit bizonyos szempontból föl lehet oldani, mivel a sziget között, ha egységesen nézzük, és nem csak a hullámtért, akkor ezek az élőhelyek a védett oldalon is megtalálhatók, tehát kismértékű csökkenésük ezeknek a élőhelyeknek, amik nem vízigényesek, nem jelenti azt, hogy a rájuk épülő állatvilág az eltűnik, illetve a kimutathatóság határa alá csökken. Ezért pozitívan értékeltük a következő élőhelyeknek a növekedését, és negatívan értékeltük, hogyha a keményfaligetek aránya növekszik a modellben, illetve ha a szárazódó gyepek, illetve a zöld juharosok is növekedést mutatnak. Kérdés volt, hogy mi legyen a nemes nyárasokkal, mivel ezek potenciálisan fűzva nyárliget élőhelyek, ezeknek a változását is pozitívan értékeltük. Az eredmények a következők voltak. Ha a jelenlegi rendszert nézzük, megnövelt vízhozamok esetén, akkor jól látszik, hogy a puhafaerdők és a vizes élőhelyek egy 50 éves szirkulációs periódus tekintve növekednek, ez pozitív. Ugyanakkor a további másik három agregált élőhelytípus figyelembe véve már negatív az értékelésünk. A szite változatnál a helyzet sokkal jobb, itt látszik, hogy a puhafaerdők, a vizes élőhelyek, a keményfaerdő aránya csökken, ezért ezt pozitívan értékeltük, a hibrid nyárfa ültetvényeket is, változását is pozitívan értékeltük. Egyedül a gyomtársulások az, amik negatív értékelést kaptak. A szűkítéses változatnál a helyzet közel se olyan jó, mint a szite változatnál, hasonló az első, ez a jelenlegi helyzethez. A optimális feltöltés szintén egy viszonylag kedvező állapotot hoz létre, itt is csak a gyomtársulások azok, amelyeknek az arányát negatívan kell értékelnünk a referencia állapothoz képest. És végül is az utolsó előtti a mederszélesítés volt, ez se volt adott olyan kimagasló eredményt, a meanderező változat viszont szintén jó eredményt adott, hasonlót a szitéhez, és itt is csak a gyomtársulásokat értékeltük negatívként. Ha megnézzük a ásványi ágrendszert egy 50 éves szimuláció után, és előtte látható, hogy jelentős változások történnek a meanderező változat esetében, roppant nagy mértékben megnövekednek a vizes élőhelyek területi arányai, ezt, hogyha behívná a gép, akkor mutatnám is. Tehát, hogyha egy 750 méter per szekundumos vízhozammal számolva és 50 éves szimulációs évvel, akkor látható, hogy a nádasok és a gyékényesek aránya a meanderező változat esetében drasztikusan megnő. Ugyanakkor nézzük meg egy kicsit természetvédelmi szempontból is ezt a kérdést. A jelölő élőhelyeket külön jelöltem, így a keményfaligetek a meanderező változat esetében 2% alá csökkennek, a szite változat esetén maradnak azon a szinten, kicsit csökkennek, mint a jelenlegi helyzet. Ugyanakkor a bokorfűzesek, amit zölddel mutat az ábra, szintén növekednek a meanderező változat esetében, és mivel a keményfaligetek jellemzők a hullámtéren kívül is a sziget közben, ezért az eredmények alapján két változat tűnik a modellezés végén, tehát az akkori adatok, a háttéradatok figyelembevételével a szite és a meanderező változat, ami kedvezően hathat egy 50 éves távlatba a szárazföldi vegetációra, feltételezve elsősorban azt, hogy egy referencia állapotot veszünk alapul. Itt összefoglalva egy táblázatba az eredmények, ami ugyanezt mutatják, az optimális feltöltés is hasonló eredményt hoz, viszont ott jóval nagyobb vízhozammal kell számolni, mert látszik, hogy a hibrid nyárfa ültetvények csak a 750 köbméter per szekundumnál kezdenek el arányaiban növekedni, a másik két változatnál már a kisebb hozamoknál is. Áttérve az állattani értékelésre, felvetődött a kérdés, hogy milyen állatcsoportokkal foglalkozzunk. Nyilvánvaló volt, hogy elsősorban a táplálékhálózatokban betöltött szerepük szerint kell kiválasztani azt a csoportot, amit modellezünk. A másik fontos szempont volt, hogy magas faj és egyedszámmal rendelkezzen. Ezek így összevetve nyilvánvaló, hogy mindenkinek a gerinctelen fauna jut eszébe, és nem a gerincesek. Akkor továbbiakban felvetődött az a kérdés, hogy milyen háttéradataink vannak, mennyire monitorozhatók ezek a csoportok. Így a lepkefauna, azon belül is az éjszakai nagy lepkefauna került terítékre az elemzésekben első lépésben. Ezt segítette elő, hogy a lepkefauna alkalmas tájléptékű elemzésekre, mégpedig azért, mert léteznek olyan összefoglaló munkák, amik biográfiai alapokon próbálják osztályozni az egyes lepkéket, és nem bionómiai kategóriák szerint, ami ugyancsak jó, de tájléptékű elemzésekbe kevésbé alkalmasak. Az előbbi egy koherens értékelés és osztályozási rendszer. Itt faunatípusokat és faunakomponenseket különböztetünk meg. A faunatípusok alapján 5 osztályba soroltuk a lepkéket. Itt a modellezés az a 750 köbméter per szekundumos vízhozamra vonatkozott. Ugyanúgy figyelembe vettük a történeti térképek elemzésének adatait. Itt a nagyságrend azt jelentett, hogy a sziget közel egészére nézve 550 fajt vontunk bele az elemzésbe. Maga a hullámtérre természetesen csak 400 körüli fajszámmal lehet számolni. Ez az 5 csoport, amire osztottuk a lepkéket, itt látható, a bevetített állatok mind védettek, látványra is szépek, bár éjszaka repülnek, ezért az átlag érdeklődő kevésbé ismeri őket. Utána megtettük azt a lépést, ami fontos volt, hogy valahogy kategorizáljuk ezeket a csoportokat, és az eredeti referenciállapothoz viszonyítva, milyen százalékban szerepelnek ezek a típusok az egyes vegetációkban. Ehhez rendelkezésre álltak azok az 50 éves tapasztalatok, amik fénycsapda gyűjtések adatainak kielemzéséből és a terepbejárások és az állandó gyűjtésekből számunkra adottak voltak a Természettudományi Múzeumban. És ugyancsak megtettük azt a lépést, hogy egy másik kategória rendszerbe pedig a élőhelyeket minősítettük, hogy hány százalék felett között lehet optimális a lepkefauna számára. Majd az összes változatnál ezeket az értékeket kiszámoltuk annak függvényében, hogy hogyan változott a vegetáció, és megadtuk az adott fajszámokat az adott vegetáció típusra, és a végén egy leegyszerűsítve egy 5 fokú osztályozási rendszerben értékeltük az egyes változatokat. Jól látszik itt is, hogy hasonlóan, mint a vegetáció elemzésnél, és ez nem véletlen, a meanderező és a szite változat az, ami gyakorlatilag megőrzi a lepkefaunát, bár egy-két védett állat eltűnik a területről, de mivel a lepkefauna változása 25-30 éves periódusra tehető, ami azt jelenti, hogy ez időszak alatt ezek az állományok új élőhelyet tudnak találni a hullámtérbe, tehát nem a hullámtéren kívül, a védett oldalon, ezért a mi véleményünk szerint ez a kis fajcsökkenés, ez nem olyan jelentős mértékű, hogy ne lehessen pozitívan értékelni a meanderezés és a szite változatot. A továbbiakban még 3 csoportot ismertetnék röviden. Az egyik volt a moha közösségek. Ez azért volt fontos, mert vízkedvelő élőlényekről van szó, és különösen kétféle típusát különböztettük meg, a sziklalakó és a partlakó közösségeket, és nagyon jól lehetett őket felhasználni ebbe a vizsgálatba, mivel kiderült, hogy ha az ágrendszereket kategorizáljuk, akkor a különböző a vízkedvelő és szárazságtűrő mohafajok aránya nagyon jól reprezentálja a különböző ágrendszer típusokat. És nagyon jó minősítési rendszert lehetett kidolgozni a mohákra, és itt is megvizsgáltuk az egyes lehetőségeket, viszont az a meglepő eredményt kaptuk, itt sajnos csak az 550 köbméter per szekundumos vízhozamot és a jelenlegi helyzetet tudtuk összehasonlítani, hogy igen nagy változást a mohafaunában nem okoz a egyik változat se, leginkább azt látjuk, hogy a szite változat az, ami a legkisebb problémákkal járna a mohaflóra esetében. A továbbiakban még egy csoportot megnéztünk azért, mert rengeteg háttéradat állt rendelkezésre, mivel a Magyar Természettudományi Múzeum és annak kollektívája és külsős kutatók rengeteg zoológiai felmérést végeztek a 2008-as évet megelőző 20 évben, így a gyakorlatilag a Makrozoobentos három tagjának a vizsgálatát is elvégeztük indikátorfajok segítségével. Ennek eredményét ez a táblázat mutatja, miből viszont az derül ki, hogy mivel ezeknél az élőlényeknél a reofil jelleg nagyon fontos, ezért nyilvánvalóan a szite változat az a legrosszabb hatást éri el, tehát a gyors folyású vizek csökkenése az ágrendszerbe, illetve a főágba az nagyon negatív hatást gyakorol minden bizonnyal a Makrozoobentos egészére. Ugyanez igaz, hogyha a molluszkákat elemezzük, tehát a puhatestűeket, a vízi puhatestűeket, viszont hogyha kétéltűeket próbáljuk ugyancsak az elemzés tárgya alá venni, akkor a helyzet egy kicsit más. A kétéltűeket a korábban is említett osztályozási rendszerbe soroltuk be a szaporodó helyek megléte alapján. Látszik, hogy mely élőhely típusokba szaporodnak leginkább a kétéltűek a hullámtérben. Erre ugyancsak kidolgoztunk egy osztályozási rendszert, az ami 5 fokozatú volt. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a szite és az optimális feltöltés az, ami javít a kétéltű fauna helyzetén a sziget közben, de messze van az optimálistól. Tehát a jelenlegi helyzet az katasztrofális, viszont bármely változat, itt csak 3 változatot tudtunk megvizsgálni a műszaki paraméterek miatt, úgy tűnik, hogy a szite vagy az optimális feltöltés az, ami javít ezen a helyzeten. És köszönöm végezetül a figyelmet.
Köszönöm szépen. Ha valaki kritikával akar majd illetni bennünket a végén, hogy miért hosszabbak a eladások, mint amit terveztük, gondoljanak bele, hogy hány év volt utoljára ilyen összejövetel, ahol ilyen körbe találkoztunk, úgyhogy egyszerűen nem fogok időkorlátot szabni. Azért jöttünk, és ezt a mai napot erre szenteljük. Úgyhogy ezért elnézést kérek attól, aki nagyon precíz, egyébként én is az vagyok, de ma felülírom magamat. A következő előadó Dalibor Rodák úr lesz, aki, mint korábban hallottuk, ezek a stratégiai kutatások, ezek folytak Magyarország területén, folytak Szlovákia területén. Szeretném felkérni, hogy a környezetvédelmi vizsgálatok szlovák stratégiai eredményéről számoljon be. Please, the floor is yours.
So, dear ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank for invitation to this conference, and allow me to introduce myself. I'm from Slovakia. My name is Dalibor Rodák, and me and our company Groundwater Consulting have cooperated on evaluation of proposed measures in the Danube bridge between Čunovo and Sap. This is a project in the framework of strategic environmental assessment of the Gabčíkovo-Nagymaros project. The project was commissioned by Ministry of Transport, Construction and Regional Development of Slovak Republic and plenipotentiary of the government of the Slovak Republic for construction and operation of Gabčíkovo-Nagymaros hydropower project. We have closely cooperated with reputable Slovak organizations which participate on the monitoring and evaluation of monitoring. This is a long-term cooperation, so I mention only Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Slovak Water Management Enterprise, Branch Bratislava, National Forest Center, Forest Research Institute in Zvolen, and other institutions. Uh, The joint strategic environmental assessment was performed in order to evaluate different technical solutions in the Danube stretch between Bratislava and Budapest. And this is done in connection with the implementation of the judgment of the International Court of Justice in the case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros project. It should be mentioned that both parties were obliged to seek for solutions that take into account the objectives of the 1977 treaty. And that means to attain satisfactory environmental objectives, economic electricity production, improvements of navigation conditions, and sufficient flood protection. So this is a very important goal. Last but not least is the flood protection. And this affects also all evaluation what we perform using only environmental criteria. Both parties prepared background documents which were elaborated separately by each of the parties and exchanged in written form in English language. The cover sheet of Slovak report is on this page. I will only shortly mention the material evaluated by the Hungarian party, which was submitted to Slovak party. We had advantage because we had already results of Hungarian evaluations, so it was simpler work for us. So the background document for Slovak-Hungarian negotiations was the feasibility study, rehabilitation of the Szigetkőz Ridge of the Danube. This report was completed in 2010. And Hungarian side has evaluated different variants. It was already detailedly explained, so I will mention only very roughly these seven variants. It was the present channel network with increase of discharges, then Site variant, which assumes construction of three weirs in the main channel, then narrowing, optimum filling, widening, and two meander variants. The background documents for Slovak-Hungarian negotiations prepared by Slovak party was the well-known optimization of the water regime in the Danube River branch system in the stretch Dobrohov-Sáp. This was edited by Mr. Lisicki and Mucha in 2003. Then we had to disposal the results of the joint Slovak-Hungarian environmental monitoring, which is realized on the base of the intergovernmental agreement of 1995. This is very important source document because yearly we have evaluation of all impacts and all activities in the area. And then the new report, which was completed in 2012, this evaluation of proposed measures in the Danube Bridge between Čunevo and Sáp. And this report I would like to present only very shortly. So Slovak side has evaluated three variants. This is the present state. Then the variant Site, which was detailedly modeled by Hungarian side, and which was also good technically described. And Slovak proposal his name is revitalization. And we have taken as a base Site variant, which is modified and improved from environmental point of view. It should be mentioned that Site variant, based on evaluation of Slovak experts, the CITE variant was the most realistic variant from different point of view. So to evaluate the impacts of proposed technical measures, a series of model simulations has to be carried out in the framework of SEA. Similarly to Hungarian side, we have applied one-dimensional mathematical model of surface water flow. This model includes Danube River, Old River Bed, Tailrace Channel, significant through-flowing arms in both river branch systems, and it allows you to predict water levels, flow velocities, and sediment transport. Other type of model is two-dimensional model of surface water flow. This is a model constructed for the conditions of fully flooded inundation. And we simulated the flood culmination using this model. Concerning groundwater, we have constructed regional three-dimensional mathematical groundwater flow model for the whole territory of interest. So, and evaluation of individual variants of technical measures was performed from viewpoint of their influence of on surface water, groundwater, flora, fauna, and biodiversity, and in general terms also on flood security, navigation, utilization of hydropower potential and forestry. Using these models, you can very precisely and physically, deterministically predict what happens if I construct something. What will be the influence on height and fluctuation of surface water in Danube, in river branches? What will happen during flood? What will be the flow velocity? What will be the influence on groundwater levels, on groundwater resources, etc. Here is one example of results. This is a result of one-dimensional surface water flow model. And you can see with the light blue color is the surface water level in Danube in present state. Variant CITE is with dark blue color, and Slovak modification of variant CITE is here with this violet color. And x-axis shows that it is in the section between Dunakility and Sap. This gray color is the riverbed bottom. So here you can see very roughly that we have changed the position of wares to improve the connection with sidearms. And it allows us also to change the altitude of wares. Both of these variants were simulated And I will show you only the variant revitalization. And only a variant during summer regime, that means with increased discharges into all the riverbed. In this figure, you can see a whole network of surface water flow, better said, main network. The average surface water velocity in cross section is shown in with different colors. So different velocities mean also higher diversity for biota. Here is the simulation obtained from two-dimensional surface water flow model. And you see here the velocities and directions of surface water flow during flood. Again, blue colors are the sections with higher velocities. Brown colors are lower velocities. So you can simulate and also evaluate the impacts of different measures, different positions, different connections, and so on. My colleagues already showed the results of their modeling. So we have compared in the same figure the variants which were modeled by Hungarian side, by Hungarian experts, with the results of Slovak simulations. So you see here Site variant, meander with different colors, and important line is this black line, because this is the elevation of or right side levee. And on this figure, you can see the culmination of water levels during flood in August 2002. So you can see that this light blue color represents revitalization variant, and it is comparable with Site variant and very close to widening, which is the best variant for transfer of flood waves. So, concerning groundwater model, because the influence of surface water or amount of water which you pass to biota is going from surface water to groundwater through soil moisture, then to different types of organisms. So the groundwater model or groundwater is very important part of or subject for evaluation. You can see here the results of 3D model. These lines represent the hydroisohypsis. The model was calibrated to the state from February 2009. And you can see very close calibration and verification that the model represents also in this very complicated area near Dunakility Ver, the real directions of flow, real height of groundwater level, that means real influence on other components of environment. To see how the change of groundwater level influences the biota. We can use this figure, which shows the depth of groundwater table below the surface during summer regime. So you can see improvement in this central part after construction of four wells. Significant improvement here. There are some parts which cannot be solved this way. So that means here near this terrace channel and here in this northern part. In this cross section you can see that you can simulate the pass lines, the water levels or piezometric heads in 3D, that means in whole cross section of aquifer. Here is Danube, this is CP channel. Here are pass lines, that means the particle of water which infiltrates here follows this pass line, goes here, and then is drawn here and follows here. So you can also estimate the quality of water, what will happen if something, and so on. So this is another figure which shows the increase of groundwater level. And you can see with red colors the highest increase. And here are the changes expressed in isolines. That means construction of four wells or impoundment will increase the groundwater levels in very, very significant area along the old riverbed. So the comprehensive evaluation of proposed variants of technical measures was based on investigation of natural environment. So that means we use all data from monitoring. And also we have executed sophisticated model solutions. The single variants were compared from the viewpoint of their influence on environment in regard to present state. And the influence of each measure on environment was characterized by point values ranging from -2 to +2. Only very shortly, +2 means improvement or positive impact, -2 is negative, and 0 is neutral impact. So, and the summary evaluation of Slovak site is summarized in such a table. In this row, you can see all the variants which were modeled by Hungarian or Slovak expert. Bold shows the Slovak variants which were modeled by Slovak experts. And in this column, you can see criteria which were used for evaluation of these variants. So that means concerning, for instance, the variant revitalization, what can we expect from this variant concerning increase of water level, fluctuation of water level, water flow velocities in Danube, in riverbed, flood water levels, navigation, terrestrial vegetation, and so on. So you can see in this table that the best numbers achieve the variance which suppose some impoundment, increase of surface water level. It is not so much important to increase discharge, it is important to increase water level, and then the discharge from surface water to groundwater will automatically increase because you have higher gradients. Concerning revitalization, this is only one example how we have improved or how we have tried to improve some elements of site variant. For instance, here near the confluence of old riverbed with Tailrace channel from Gabčíkovo hydropower station, site variant supposed clear cutting of vegetation here. We recommended removal of these closures to allow floods pass through this Bagomer branch. The wares, according to CITE, were constructed this way. So, in general, there is no objections against this construction. It could be improved. To allow manipulation or to allow simulation of different fluctuation and so on. So I would like to summarize the conclusions. As I mentioned already, the comprehensive evaluation of the proposed variants shows that the most suitable concepts from the environmental viewpoint seems to be those variants which consider impounding of the Danube Old Riverbed. That means site variant, revitalization variant, or meanders. This is fact, a technical fact. So, based on results of mathematical modeling, Hungarian party evaluated site variant as a technical solutions, which besides preservation of the net-like character of river branch system, makes possible a long-term dynamical connection of the main river bed with the side arms. So that means it has a favorable influence on groundwater level and also meets the necessary requirements for the safe conveyance of flood and ice. This is important condition for evaluation. So, and Slovak party considers the site variant as a proposal which was among the alternatives evaluated by the Hungarian party the most suitable for further elaboration. The revitalization variant, which was proposed by Slovak side, should improve the current state of biodiversity in Danube and its river branches. And this is due to the optimized dividing of discharges between the river branch system and the Danube Old Riverbed. And also because of the fact that it allows regulation of water level by means of the wares in the old riverbed. So using this variant, we can achieve suitable heights of water level in the Danube Old Riverbed and a full value connection of the river branch system with the Danube Old Riverbed without weirs. Slovak variant doesn't consider construction of weirs between Danube and the arms. This variant allows to supply the upstream part of the Slovak river branch system with water. And rising of water levels, surface water levels, would be sufficient for the necessary elimination of the drainage effect of the Danube Old Riverbed, which would improve the groundwater level regime in the inundation area. Of course, the proposed revitalization variant could be further improved. Further improved by increasing the number of weirs or changing their position with the goal to better use the historical connections between the river branch system and the old Danube River. It is also the result of the study was that the present amount of water supplied into the Danube Old Riverbed and river branch system, in accordance with the intergovernmental agreement of 1995, would be sufficient to provide the set environmental objectives. This was a result of expert evaluation also from different organizations, but it should be mentioned that these environmental objectives can be achieved under preservation of an economically favorable operation of the Gabčíkovo hydropower plant and with the possibility of recreational navigation along the main riverbed. But we need to stress that revitalization variant can be adapted to various water regimes, ranging from the current water discharges to much higher quantities. It doesn't fix the discharges. Yes, the discharges is probably more political decision. And this should be a subject of further negotiations. So you can permanently keep their higher discharges, or you can give their higher discharges during vegetation period, and so on and so on. So you have a rather huge spectrum of possibilities how you can use this. Structures So at the end, I would like to state that the elaborated SEA studies, that means Hungarian and Slovak SEA studies, they executed model solutions and expert analysis, offer a reliable base for the future decision about the technical measures proposed by experts in the reach between Čuňovo and Sáp. I mean, in both reports, there are facts, and it is, from expert point of view, probably nothing to do much more. And now it is necessary to identify the bilaterally suitable alternative of technical measures to be elaborated in detail. Investment and operating costs were not assessed in this study because of the objective of this phase of work was primarily to evaluate the impacts of various proposed technical measures on selected components of the environment. And there are also other criteria, not environmental criteria, which will be necessary to analyze. So, thank you for your attention.
Thank you, Dr. Rodák, for the informative presentation. Most lesz egy 10 perces szünet. Nem. 10 perces szünet. Szeretném kérni, hogy... most már tök mindegy, akkor félre, jó? 15 perc lesz a szünet. Már csúsztunk annyit, hogy ennyi beleférjen, mert egyszerűen kiürülni nem tud a terem 10 perc alatt.